Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsora.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Hányszor, de hányszor hallottuk már, hogy oktatási reform, tanmenet, módosítás, új tantárgyak. Én úgy gondoltam, hogy három illiberális rendszerben a különböző ilyen furcsa kísérletekkel foglalkozunk ma, nem Magyarországon. Az első helyszínünk a Szovjetunió, illetve Oroszország. Hardi Mihály kollégám több évet töltött maga is ott, sőt az oktatásban is részesült. Úgyhogy őtőle kérdezem, hogy mennyiben téma mostanában ez a hazafiassági oktatás Oroszhonban?
Hát ez sokkal inkább téma, mint bármi más, és ez már idestova két évtizedre néz vissza Oroszországban, aminek megvannak a maga történelmi gyökerei. Elsősorban is az, hogy a Jelcin-féle káoszos időszak után, amikor Vlagyimir Putyin került hatalomra, akkor nagyon gyorsan belefutott két hatalmas nagy pofonba, ami a közvélemény előtt hát legalábbis alááshatta az ő tekintélyét. Az egyik a Kurszk atomtenger alatt járó az északi flotta büszkeségének az elsüllyedése, a második pedig a véres második csecsen háború volt, ahol nagyon sok orosz katona is odaveszett. Úgyhogy Vlagyimir Putyin kénytelen volt fordítani egyet a propagandán, és hát miután Oroszországban semmi sem olyan kiszámíthatatlan, mint a dicső történelmi múlt, ezért a történelmi múlthoz nyúlt, mint az orosz nagyság, az orosz nagyhatalmi múlt bemutatására. Megnéztem már erre a beszélgetésre készülve, Putyin hatalomra kerülése óta például a filmművészetben nem kevesebb, mint 200 különféle mozifilm készült arról, hogy hogyan nyerte meg a második világháborút Oroszország, de volt aztán még számos más téma is.
Te két évtizedet emlegetsz, de azt hiszem, hogy a közelmúltban, tavaly óta vezették be, hogy minden iskolában kötelező egy ami a fontos dolgokat illeti című órát, tantárgyat bevezetni, és ahogy utaltál is rá, ebben minden téma végül is ugyanide köt ki az alfias nevelésre. Tehát, hogyha a zenéről van szó, akkor elő kell szedni Sosztákovics 5. szimfóniáját, ami Leningrád ostroma alatt készült, és innen egy nagy évben eljutni a mai Ukrajnában viselt háborújukhoz, vagy inváziójukhoz, amit persze tilos háborúként említeni.
Na hát ez a történet is különösen, ami Ukrajnát illeti, ez se tegnap kezdődött, sőt a történelem hamisításnak egy nagyon hosszú előzménye volt, hiszen Vlagyimir Putyin évekkel az Ukrajna ellen megkezdett háború elindítása előtt már hosszú cikkekben értekezett arról, hogy hát tulajdonképpen a független Ukrajna vagy az ukrán nép az nem is létezik, ez csak a kis Oroszországnak a része, meg hogy a kijevi Rusz, vagyis a kijevi Oroszország a történelmi bölcsője az orosz népnek tulajdonképpen az elválaszthatatlan része az orosz történelemnek. Egy picit úgy jártak vele, mint talán a szerbek azzal, hogy a mai Szerbiának a területén kívül húzódnak olyan történelmi helyek, amelyek fordulópontot, vagy fontos.
Például Koszovó.
Például Koszovó, igen, Rigómező, ugye, ahol a történelem íródott. És hát ez a történelemhamisítás a legfelső szinten, ez például az Izvesztiában publikált történelemhamisító Putyin cikkekben is megjelent, ami egész egyszerűen tényszerűen nem igaz, és a valódi történészek, itt például a Klubrádióban Eszbíró Zoltán, hát képletesen szólva a haját tépte ezektől, és ezeknek az égvilágon semmi közük nem volt a valósághoz.
Ez olyannyira igaz, számunkra sem ismeretlen jelenség, hogy a közelmúltban kötelező, egységesen használandó történelemkönyveket adtak ki a különböző felsőosztályos tanulóknak, és ebben is például kihegyezik a dolgokat az úgynevezett különleges katonai operációra, hadműveletre.
Sőt, a 11-es tankönyv 2023. szeptembere óta érvényes Oroszországban, ahol például a magyar 1956-ot nagyjából az MSZMP KB 1957-es határozata alapján ellenforradalomnak, fasiszta ország fegyveresei által kiprovokált és a nyugati imperializmus által kiprovokált felkelésnek titulálják. Ez a hivatalos orosz történelem tankönyv, ami ellen egyébként nagyon tanulságos módon sem a magyar külügyminisztérium, sem a magyar kormány hivatalos módon sehol sem tiltakozott. Jó lehet, ez a fajta történelmi interpretáció, ez nagyjából egybeesik Hollós Ervin és Lajtai Vera által írt,
úgynevezett 56 után volt,
56 igen. után megrendelt fehér könyvvel, ahol fasiszta söpredéknek állították be az 56-os magyar felkelést.
A magyar kormány nem tiltakozott, de pedagógusok nagyon sokan tiltakoztak. Például a közelmúltban röppent föl egy olyan hír, hogy az Urálban lévő Permben egyszerre 10 pedagógus mondott föl, mert nem óhajtotta tartani magát ehhez a tantervhez.
Ez így van, de a harc a történelmi múlt birtoklásáért az nem csak most indult el, hanem hát például az olyan szervezeteket, olyan civil szervezeteket, mint amilyen a Memorial nevű, még a gorbacsovi időkben megalakult civil szervezet volt, ami azt tűzte a zászlajára, hogy feltárja az orosz múltat, különösen ami az elhurcolt és elpusztított, a sztálinizmus által elpusztított embereket illeti. Nos, ezt a szervezetet Putyin alatt betiltották, és kénytelen volt a tevékenységét áttenni külföldre, mert hogy nem működhet Oroszországban, és a szabadságát kockáztatja az, aki a Memorial nevében számon kéri mindazokat az eseményeket, amelyek a sztálini terror alatt történtek. Márpedig ez nem kevés, hiszen a történészek nagyjából 8 és 10 millióra teszik a sztálinizmus halálos áldozatainak a számát.
Köztük a nagyapámat. Anélkül a családi dolgokba mennék bele természetesen, de van egy újabb érdekes tantárgy, amit még egy pillanatra húzzunk bele, ez a családi nevelés, aminek feltételezem, hogy az az oka, hogy radikálisan csökken a születések száma, a családon belüli kötelékek erősítése, és tovább valahol ez is a hazafias nevelés részét képezi.
Ami ráadásul szoros összefüggésben áll a pravoszláv egyházzal, az orosz ortodox egyházzal, amelyet hirtelen talált magában Vlagyimir Putyin, és fordult az orosz pravoszláv egyházhoz, amely maradéktalanul és gátlástalanul kiszolgálja a Kreml politikáját, legyen szó a fegyverek megáldásáról, vagy éppen a családi nevelésről. Egyébként pedig az, hogy fogynak az oroszok a orosz társadalmon belül.
Tehát, és nem csak az elvándorlók miatt.
A részaránya az oroszoknak csökken, és hogy csökken a népesség meg a születésszám, ez legalább egy 40-50 éves probléma, ami részben összefügg például az alkoholizmussal, a terméketlen férfiak nagy számával, meg hát a kilátástalan élettel.
Hardi Mihálynak nagyon köszönöm, hogy bejött a stúdióba, ismét segített nekünk, és javaslatára hadd következzék a Genghis Khan együttestől Moszkau, Moszkau című dal egy részlete. Moszkau. Akkor folytassuk a sort még keletebbre, nevezetesen Kínában, ahol emlékeim szerint minden kínai állampolgárnak legalább 9 évig kell részt vennie az iskolában, és egy olyan beszélgetőpartnert találtam, Vértes Róbert személyében, aki életének nagyobbik részét töltötte odakint, részint külkereskedő gyerekként, részint odajárt iskolába, majd maga is diplomata lett, jelenleg egy kínai multinak a munkatársa. Nos, hogy nézett ki akkoriban egy kínai iskola, amikor neked is volt szerencséd vagy szerencsétlenséged odajárni?
Itt egy picit azért fontos tenni kell, mert ugyan én Kínában jártam iskolába, de volt egy történet, volt egy csavar a történetben, én orosz, pontosabban én még a szovjet iskolába kezdtem járni, ez akkor természetesen normális, természetes volt akkor, és normális volt, hogy a szocialista országok gyermekei, azok a szovjet iskolába járnak. Abban az időben két lehetőség volt, gyakorlatilag az orosz iskola, vagy a pont egyébként a kínai általános iskola. A szüleim akkor az oroszt választották, és én egyetemre jártam Kínába.
Hát tehát akkor azért volt tapasztalatod az ideológiai agymosásban, mondjuk van. Így. Most is megint nyomják ezt a hazafias oktatási kurzust.
Ez igaz, de azért annyira ki kell ábrándítsam minden kedves hallgatót, hogy ezt azért nem úgy kell elképzelni, hogy ilyen bilincsbe verbe ülnek ott a diákok, és akkor ostorra verik őket, hogy igenis szeresd a hazádat. De kétségtelenül az, ráadásul én az egyetemen pont nemzetközi politikát tanultam, és nyilvánvalóan a politika az ugye mindig kényes téma, minden, én úgy gondolom, hogy minden országban. És természetesen Kínának is megvannak azok a sajátosságai, hogy mondom, nem bilincsbe verve ültünk ott, és nem mostorra vertek minket, igenis szerest Kínát. De az kétségtelen például nagyon érdekes, egy ilyen nagyon érdekes tény, hogy volt olyan tantárgyuk, aminek az volt a cím, hogy Kína, ha jól emlékszem, Kína kapcsolata a szomszédos országokkal. És ezen az órán, vagy ezen a kurzuson kiderült, hogy bár Kínának gyakorlatilag majdnem minden szomszédjával van valamilyen határvitája, vagy politikai vitája, aminek során kiderült, hogy minden esetben a szomszédok felelősek ezért. Tehát Kína mindig is békét akart, Kína mindig csak jót akar a szomszédoknak, de hát ezek a szomszédok ugye ezért nem elég hálásak. Nyilván ez valamilyen szinten megmosolyogtató, de én úgy gondolom, hogy kevés... Tehát nagyon, nagyon kevés ország, úgy gondolom, ahol ez olyan szinten objektivitással kezelik, ami tényleg megüti azt a mércét. De mondom, nem volt olyan szintű agymosás, ami nagyon sokszor megjelenik mondjuk ugye a nyugati médiában.
Jó, de ezt pont a közelmúltban olvastam, hogy Hongkongban azért némi tiltakozást váltott ki. Ugyanez a fajta ideológiai oktatás, amikor is megmondanák azt, hogy mennyire kell szeretni a hazát, a nemzeti válogatottnak hogyan kell szurkolni, és mennyire kell tisztelni a kínai kultúrát, miközben 96-ban, amikor úgymond Hongkong, mint volt brit koronagyarmat, visszatért az anyaország kebelére, akkor 50 évig kvázi teljes szabadságot, vagy majdnem teljes szabadságot ismertek el Hongkongnak.
Ez kétségtelen igaz, azt hozzá kell tenni, hogy Xi Jinping nevezzük uralma alatt a mi nyugati felfogásunk szerint igenis romlott a helyzet. Tehát sokkal erősebb az állami kontroll, sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek az úgynevezett hazafias nevelésre, és arra, hogy a másként gondolkodókat így rendre tanítsák. Ez kétségtelenül igaz, de én azt mondom, hogy a mindennapi életben az kevéssé érezteti hatását, de az oktatás az valóban keményebbre van valamire fogva. Ugyanakkor viszont azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy például a klasszikus reáltantárgyak oktatásában, például a klasszikus egy matematik oktatásban ott olyan módszerekkel dolgoznak, hogy angliai iskolák szerződtek le kínai iskolákkal, hogy tanítsák meg őket tanítani. Tehát egy egész speciális módszert találtak ki például a gyerekek, tehát az általános iskola és a gimnáziumi gyerekek tanítására, például a matematikában, fizikában, kémiában, tehát klasszikus
reáltantárgyak. És informatikában is, ha jól tudom.
Informatikában, ami ráadásul kiderült, hogy hatékonyabb, vagy sok szempontból hatékonyabb, mint a nyugati módszer. És egyébként egész pontos erre, most nyilván nincs idő arra, hogy kifejtsük ennek a módszert így részleteire, de a gyakorlati része arról szól, hogy egészen apró mozdulatokra bontják a tanítást, egészen apró mozdulatokra, és addig nem halad az osztály tovább, míg minden gyerek azt meg nem értette az osztályban. És erről kiderült, hogy ez annyira hatékony ez a módszer, hogy nem csak, hogy a gyerekek ezt könnyebben megértik, hanem megakadályozták gyakorlatilag a lemorzsolódást. Tehát nincsen nagyon rossz tanuló és jó tanuló. Most nyilván ez egy kicsit sarkított magyarázat, de attól még tény, hogy nagyon sikeres, és mondom, konkrétan megállapodás van arról, hogy angliai iskolák átvették, hogy próbálják átvenni ezt a módszert, mert annyira hatékony.
pikáns volt nekem maga az a tény is, hogy miközben Xi Jinping arról beszélt, hogy Kínát a világ fontos oktatási központjává kell tenni, és ezért kiváló tanárokat kell képezni. A tanároknak bevonták az útlevelét, nem csak a tanároknak, így évente korlátozott mértékben iskolai vagy állami ellenőrzés mellett alig 20 napra utazhatnak például külföldre.
Igen, én is hallottam ilyesmiről, főleg ugye a politikailag érzékenyebb területeken, mint esetleg Tibet vagy Xinjiang, de őszintén megmondom, hogy szerintem ez csak annyi olyan mértékben függ össze az oktatás színvonalával, hogyha egy tanárnak nincs lehetősége hozzájutni külföldi példákhoz, vagy külföldi információhoz, akár online, akár személyesen, akkor nyilván, hogy valószínű lesz egy kis lemaradás. Ugyanakkor azt tudom mondani, hogy hány magyar, mondjuk általános iskolai vagy gimnáziumi tanár bújja a nemzetközi szakirodalmat ahhoz, hogy fejlődjön, vagy pedig azért, hogy több információhoz jusson. Én ezt nyilván nem tartom jónak, de nem vagyok benne 100%-osan biztos, hogy ez rövid távon mondjuk befolyásolja az oktatás színvonalát.
A telefonvonalért elnézést kérünk, megköszönöm Vértes Róbertnek, hogy beavatott a kínai oktatás titkaiba, remélem még találkozunk máskor is ebben a műsorban, úgyhogy akkor következzék Mamet Ventől a Mom's Kiss, az Anya Csókja című dal. És folytassuk a sort Eurázsia határán, ha mondhatom így, Törökországban, szintén egy szerintem meglehetősen illiberális rendszerben, ahol Erdoğanék a közelmúltban egy merőben új tanmenetet, oktatási rendszert vezettek be, a török évszázad oktatási modelljét, amiben van olyan érzése az embernek, hogy minthogyha Mohamedet állítanák vissza a török évszázadot kezdő és a világi köztársaságot kikiáltó Kemal Atatürk helyére. Erről kérdezem Tarik Demirkánt, török származású szakértőt.
Ez a hasonlat, illetve ez a párhuzam szerintem kicsit erőltetett lenne. Igen, Erdoğan politikájában van egy olyan nagyon központi elem, amely a török köztársaság 20. századi történetét szeretne merőben más csatornákra terelni, megváltoztatni, és ebben benne van az is, hogy társadalom szerkezetét szintén oszmán időkre visszaterelni, azzal, hogy iszlamizálás és a keleti kultúra jobban ívódjon a társadalmi szerkezetbe, de arról nincs szó, hogy Atatürk és az iszlám proféta Muhammed egymással szemben állnának, és egymás helyettesítő fontos személyiségek lennének a kormány, török kormány politikájában, és vagy akár társadalmi képen.
Azt írják, hogy azért az arányok jelentősen megváltoztak, tehát a törökség, vagy az iszlám hangsúlyozása, a proféta idézetei, azok mint egy háttérbe szorítják, vagy csökkentik például a természettudományos tantárgyak oktatását.
Az mindig az, csak én azért kifogásoltam, hogy tehát Atatürknek és a Muhammednek a török társadalomban akár szekularista részben is más szerepe van. Legfeljebb lehet egy olyan párhuzamot állítani, hogy a török társadalom formálásában fontos állami szereplő történelmi szempontból nézem, helyet lehet csere, tehát Atatürk helyett Erdoğan talán lehet az a személyiség, amely 20. században és 21. században ismét Törökország irányát megváltoztatja. Ugyanis Atatürk egy keleti birodalom romjaiból egy szekularista, nyugati mintájú országot teremtette. forradalmaival, reformjaival, egész társadalom minden területét érintő változtatásaival. Ezt sérelmeztek iszlamisták, ezt sérelmeztek törökországi konzervatista irányzatok, és ezt próbáltak visszájára állítani, visszalopni a társadalomba Oszmán Birodalom értékeit. 22 éve ez zajlik Törökországban, ez egy olyan nagyon komoly kísérlet, talán majd 50 év múlva vagy 100 év múlva jobban értékelik Törökországnak ezt a pálfordulatát, de nagyon fontos változások zajlottak. Mint ahogy 20. század elején egy nyugati mintájú, nyugati törvény, nyugati kultúra, nyugati intézményrendszer mintájú Törökország, török köztársaság született egy keleti birodalom romjain, és 20. század végén és 21. század elején pedig ez egy nagyon komoly revanchista reagálással visszájára fordul, és próbálják még mindig ország irányát keletre fordítani, iszlám és a keleti kultúra legyen mérvadó, és ebben Erdoğan a vezető.
De ez a lappangó iszlamizálás például abban is, vagy a konzervatív erőknek a nyomulás abban is érződik, hogy ezeket az imám hátib iskolákat, ahol korábban a prédikátorokat képezték, ezeket nagyon komoly támogatásban részesítik, az itt végzettek felvételi nélkül bekerülhetnek egyetemre, tehát van ilyen térnyerési kísérlet.
Így van, ez nagyon komoly ennek a kísérletnek, ha ezt egy társadalmi kísérletnek fogjuk elmúlt 22 év alatt zajló társadalmi folyamatokat, abban nagyon fontos szerepe van annak, hogy az oktatási rendszer nagyon alap elemeit változtatják, ilyen imam hatip gimnáziumokat, amely annak idején még a Erdoğan éra előtt hozták létre törökországi konzervatív jobboldali nacionalista kormánynak idején jött létre, aminek az volt a szerepe, az ugyanolyan gimnázium, mint a többi, viszont szintén állami gimnázium, de viszont oktatási rendszerben sokkal több helyet kap. Vallási oktatás, oszmán kultúrához visszanyúló különböző tantárgyok, tehát egy alternatív iskolaként jött létre, azok a gyerekek mentek volna ezekbe az iskolákba, akiknek a szülei jobban preferálták oszmán időbeli kultúrát, és jobban preferálták azt, hogy gyerek több vallási oktatást kapjon. Na most Erdoğan hatalomba kerülése után ezek az iskolák hirtelen növekedni kezdtek állami támogatással. Nagyon-nagyon sok rendes gimnáziumot, amely szekularista oktatást adott, ennek a imam hatipos iskolák rendszerébe beépítettek. Úgyhogy nagyon sok kisvárosban nem is maradt más rendes gimnázium, aki a gyerekét tovább szerette volna tanítani, egyetemre küldeni, akkor kénytelen volt ezekbe az iskolákba adni. Tehát gyakorlatilag szűkült az a mozgás tér, ahol emberek vallási oktatási nélkül szerettek volna saját gyerekeit nevelni. Állami területen nagyon-nagyon komoly térnyerése volt vallási oktatásnak.
Sajnos még egy kérdés lett volna, de erre nem maradt már időnk. Meghalt Fethullah Gülen, Erdoğan egykori mentora és későbbi főellensége, akire a 2016-os pancserpuccsot fogták, és utána még ilyen gülenista oktatási rendszereket is üldöztek a nagyvilágban. De erre majd legközelebb visszatérünk. Tárik Demirkánnak nagyon szépen köszönöm, hogy ismét szakított ránk időt, és akkor jöjjön stílszerűen Ebru Gündestől a Csingenem cigányom című dal. Remélem, a jövő héten is velünk tartanak. Addig is a viszont hallásra.
Kapkara gözlerle yaktım sineden, aşkınla tutuşup yandım çingenem. Ruhumu koparıp aldım bedenden, uğruna sararım soldum çingenem. Karanlık gecede ateşin başında takınır zilleri, oynar çingenem. Savurur saçlarını eser rüzgar. Bir deli sevdi.
Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsorát hallották.